Matthew Henry ige magyarázata, Prédikátor könyve 12. részéhez. A 12. részről általában. A bölcs és bűnbánó prédikátor itt befejezi prédikációját, és nem csak jó szónokként, hanem jó ige hirdetőként fejezi azt be. Azzal, amitől remélhetőleg a legjobb eredményt várhatta, s amelyről azt kívánta, hogy erőteljesen megragadja hallgatóit, s maradandó hatást eszközöljön rájuk. Itt van egy buzdítás a fiatalok részére, hogy kezdjék meg idejében az istenfélelmet, a kegyes életet, s ne halogassák azt az öregkorra. Első vers. S e buzdítását érvekkel erősíti, melyeket az öregkor nyomorúságaiból merít. Első öt vers. Valamint a ma nagy változásból, melyet a halál fog végbevinni rajtunk. Hatodik-hetedik versek. Aztán itt van egy megismétlése a nagy igazságnak, melynek bebizonyítására vállalkozott ebben a könyvben, a világ hiába valóságának állítása, 8. vers. Továbbá itt van egy ajánlása s megerősítése annak, amit megírt ebben s más könyveiben, mint ami méltó megfontolást és figyelmet érdemel, 9. vers. És végül itt van az egésznek összefoglalása s befejezése, egy mindenkihez szóló felhívással, hogy legyenek igazán istenfélők, komolyan véve az elkövetkező ítéletet, 13-14-es versek. Következik az első hét vers magyarázata, Károli fordításban 3-9-ig terjedő versek magyarázata. Az öregkor gyengeségei, a halál hatásai. És emlékezzél meg a te teremtődről a te ifjúságodnak idejében, míg a veszedelemnek napjai el nem jönnek, s míg el nem jönnek az esztendők, melyekről azt mondod, nem szeretem ezeket. Amíg a nap meg nem setétedik, a világossággal, a holddal és a csillagokkal egybe, és a sűrű felhők ismét visszatérnek az eső után. Az időben, mikor megremegnek a háznak őrizői, és megrogynak az erős férfiak, és megállanak az őrlő leányok, mert megkevesbedtek, és meghomályosodnak az ablakon kinézők, és az ajtók kívül bezáratnak, amikor is a malom zúgása halkabbá lesz, és felkelnek a madárszóra, és halkabbakká lesznek minden éneklő leányok. Minden halmocskától is félnek, és mindenféle ijedelmek vannak az úton, és a mandulafa kivirágzik, és a sáska nehezen vonszolja magát, és kipattan a kapor, mert elmegy az embök házába, és az utcán körüljárnak a sírók. Minek előtte elszakadna az ezüst kötél, és megromolna az arany palackocska, és a veder eltörnék a forrásnál, és beletörnék a kerék a kútba, és a por földé lenne, mint azelőtt volt, és a lélek pedig megtérne az Istenhez, aki adta volt azt. Magyarázat. Itt van egy felhívás az ifjakhoz, hogy gondoljanak Istenre, és vegyék szívükre iránta való kötelességeiket, amikor még fiatalok. Emlékezzél meg a te teremtődről a te ifjúságodnak idejében. Ez egy királyi prédikátor alkalmazása prédikációja végén, mely prédikáció a világ s minden abban levő dolog hiába valóságáról szólt. Ti, kik fiatalok vagytok, azzal biztatjátok magatokat, hogy nagy dolgokat vártok a világtól. De higgyetek azoknak, akik már azt kipróbálták. Nem ad semmi szilárd kielégülést a léleknek. Ezért ne csaljon meg benneteket hiába valóságával, és ne zaklassátok fel túlságosan magatokat általa. Emlékezzetek meg teremtőtökről, és így őrizzétek meg magatokat azon tévedésektől, melyek a teremtmény hiába valóságából származnak. Továbbá ez egy királyi orvos gyógyszere a fiatalság különböző betegségei ellen, mint amilyen a szórakozás szeretése, az érzéki gyönyörök hajszolása, mely hiába valóságnak a gyermekkor s az ifjúkor igen ki van téve. Hogy ezeknek elejét vedd, s ezekből kigyógyulj, emlékezz meg a te teremtődről. E kijelentésben itt van egy nagy kötelesség ránk helyezve, hogy emlékezzünk meg Istenről, mint a mi teremtünkről. Nem csak arról van szó, hogy emlékezzünk meg arról, hogy Isten a mi teremtünk, hogy ő teremtett minket és nem magunk, s ezért ő a mi jogos urunk és mi az ő tulajdonai vagyunk, hanem alá kell vetnünk magunkat neki, azokkal a megfontolásokkal, melyek ebből következnek, hogy ő a mi teremtőnk, s hogy adjuk meg neki a tiszteletet és kötelességet, amivel tartozunk neki, mint teremtőnknek. Emlékezzél meg a te teremtőidről, a szó többes számban áll, mint Jób 35.10-ben, hol van Isten az én teremtőim? Azért van így, mert Isten így szólt egykor a teremtéskor, teremtsünk embert, vagyis mi, Atya, Fiú, Szentlélek. Továbbá ebben a kijelentésben fel van tárva a megfelelő, alkalmas idő erre a kötelességre. A te ifjúságodnak idejében, a választási napjaidban, egyesek így fordítják. Kiválasztott napjaidban, amikor döntéseidet meghozod, kezd el már napjaid kezdetén, hogy megemlékezz arról, akitől létezésed nyerted, s e jó kezdet szerint aztán haladj előre. Vedd komolyan őt, gondolj rejá, még amikor fiatal vagy, s tartsd meg őt az elmédben ifjúságod minden napján, és soha se feledkezz meg róla. Eképpen vedd fel a harcot a fiatalság kísértései ellen, s így használd ki annak előnyeit. Továbbá igényben itt áll egy érv e parancs megerősítésére. Amíg a veszedelem napjai el nem jönnek, és az esztendők, amelyekről ezt mondod, nem szeretem ezeket. Vagyis tedd ezt gyorsan, mielőtt a betegség és a halál eljönne. Tedd ezt, amíg élsz, mert késő lesz megtenni, amikor a halál átvisz téged e próbai és ideiglenes állapotból, s áthelyez a megjutalmazás és megfizetés állapotába. A betegség és a halál a veszedelem napjai. Rettentesek a természet számára. Gonosz napok valóban azoknak, akik elfeledkeztek teremtőjükről. Ezek a gonosz napok el fognak jönni, előbb vagy utóbb. És még azért nem jöttek el, mert Isten hosszú tűrő irántunk, és időt ad a megtérésre. Az élet folyamata csak a halál fenntartását jelenti. S miközben az élet folytatódik, és a halál elodázódik, nekünk legfőbb gondunk a készülés kell legyen, hogy a halált megváltozva fogadhassuk, s biztonságban, üdvösen halljunk meg. Továbbá tedd ezt, mielőtt az öregség eljönne, ami, ha a halál elejét nem veszi, el fog jönni, s azok olyan esztendők lesznek, amelyekről azt fogjuk mondani, nem szeretem ezeket. Amikor Barzillaihoz hasonlóan, lásd 2 Sámuel 19.35, már nem fogjuk érzékelni és élvezni a fizikai gyönyöröket. Amikor meg leszünk terhelve testi gyengeségekkel, öregséggel és vaksággal, vagy öregséggel és sántasággal, amikor elveszítjük hasznosságunkat, s minden erőnk csak fáradtság és szomorúság lesz, amikor vagy el fogunk szakadni rokonainktól és régi barátainktól, vagy pedig csapásként lesznek rajtunk, s látni fogjuk, hogy terhükre vagyunk, elegük van már belőlünk. Amikor érezni fogjuk testünkben, hogy apránként halunk meg. Ezek az esztendők közelednek, s akkor mindaz, ami következik, csak hiába valóság lesz. A hátra maradt hónapok mind hiába való hónapok lesznek, s nem lesz semmi gyönyörűség, csak amennyiben egy jó életre emlékezhetünk vissza a földön, illetve egy jobb életre nézhetünk előre a mennyben. A következő versekben e két érvet alaposabban kifejti, csak megváltoztatja a sorrendjüket, és kimutatja, milyen sokak az öregkor nyomorúságai, nehézségei, s ha megadatik megírnünk azt, ami napjaink olyanok lesznek, melyben nem lesz gyönyörűség. És ez egy jó ok, amiért Istenhez kell térnünk, s vele békességre kell jutnunk ifjúságunknak idejében, s hogy ne halogassuk azt addig, amíg megöregszünk. Mert nem lesz semmi áldás azon, ha akkor hagyjuk el a bűn gyönyöreit, amikor azok elhagynak bennünket. S ha akkor térünk Istenhez, amikor erre immár kénytelenek vagyunk, mert minden más út bezárult előttünk. Az elképzelhető legnagyobb ostobaság, sálátlanság, hogy a napjaink krémjét és virágját az ördögnek adjuk, és fenntartsuk a korpáját, a salakját, a maradékot Istennek. Ez annyi, mint sántát, megszaggatottat, betegest hozni áldozatul. És emellett, mivel az öregkor ennyire telve van nyomorúsággal, az elképzelhető legnagyobb ostobaság akkorára halasztani ez igen fontos munkát, ami erőnk legjobbát igényli, amikor ifjúkorban képességeink teljében találhatunk. És különösen esztelenség még nehezebbé tenni a dolgot a bűnben való hosszú megmaradás által, s a vétkesség terhét egyre halmozni a lelkismeretben, s hozzáadni ezt az öregség terhéhez, s ezáltal még nehezebbé tenni azt. Ha az öregkor terhei ilyenek lesznek, amint ez itt le van írva, úgy szükségünk van valamire, ami fenntartson és vigasztaljon bennünket akkor. És semmi sem fogja ezt hatékonyabban megtenni, mint lelkismeretünknek mellettünk tanúskodó azon bizonysága, hogy igenis elkezdtünk idejében megemlékezni Teremtőnkről, és nem vetettük el magunktól a róla való emlékezést. Hogyan várhatnánk, hogy Isten megsegítsen bennünket, amikor öregek leszünk, ha mi nem szolgáljuk őt fiatalkorunkban? Lásd Zsoltár 71:17-18. Az öregkor hanyatlása és gyengességei itt gyönyörű szellemességgel vannak elénk tárva, képes kifejezésekben, melyek bizonyos nehézségeket hordoznak magukban számunkra most, kik nem vagyunk immár ismeretesek azokkal az akkor általánosan ismert szólásokkal és hasonlatokkal, melyeket a Salamon korában és nyelvében használtak. De az világos, hogy ezeknek általános célja, hogy kimutassa általában, mennyire vigasztalanok az öregkor napjai. Először a nap és annak fénye, a hold és a csillagok, s a fény, melyeket ezek tőle vesznek, elsötétülnek. Ezek már homályosaknak látszanak az öregek előtt, látásuk csökkenése és romlása miatt. Ábrázatukra felhő borul, annak fénye és szépsége elhomályosodik. Értelmi erőik és szellemi képességeik, amelyek a lélek fényei, meggyengülnek. Felfogó képességük és memóriájuk elhagyja őket. Eszük nem olyan éles, és képzelő erejük nem olyan élénk, mint amilyen előbb volt. Vigasságos napjaik oda vannak. A fény gyakran az öröm és a jólét szemléltetője az írásban. És nincs már kedvük sem a nappali együttléthez, sem az éjszakai pihenéshez, mert úgy a nap, mint a hold, elsötétültek számukra. Továbbá azt mondja, amikor a felhők visszatérnek az eső után. Mint esős időkor, mihelyt az egyik felhő kiöntötte esőjét, másik következik utána, így van az öreg emberekkel is. Alig szabadultak meg az egyik fájdalomtól vagy bajtól, másik vesz erőt rajtuk. Így elmondható, hogy az ő kedélyük olyan folyton, mint a folytonosan csepegő, esős, zsémbes idő. Egyik baj vége csak a következő kezdetét jelenti ebben a világban. A mélység mélységet hív elő. Az idős emberek gyakran vízkórban szenvednek, akár csak a tartós eső, mely után még több felhő keletkezik. Betegségük csak táplálja a bajt, úgyhogy kórjuk folyton súlyosbodik, s alatt a testük lassan megemésztődik. Továbbá olvassuk, akkor megremegnek az ajtó őrizői. A fej, mely olyan, mint az őrtorony, inogni kezd, s a karok, a kezek, melyek készen álltak a test megvédésére, úgy szintén remegnek, s gyengékké válnak, minden hirtelen támadó veszélynek közeledésekor. Az az elevenség s lélek jelenlét, melyel korábban könnyen éltek önvédelmükre, elhagyja őket, s képtelenek tenni szolgálatukat. Az öreg emberek könnyen elbátortalanodnak, elkeserednek. Aztán az következik, hogy megrogynak az erős férfiak, a lábszárak, a térd és a comb, melyek általában fenntartották a testet, sordozták annak súlyát, megrogynak, s nem tudnak már úgy szolgálni a járásban, mint eddig tették, hamar elfáradnak. Az elaggott emberek, akik a maguk korában erős férfiak voltak, most gyengék, s meggörnyedve járnak az öregség miatt. Zakariás 8:4. Olvassuk, hogy Isten nem gyönyörködik a férfi lábszáraiban, Zsoltár 147.10. Mert azoknak ereje hamar cserben hagy. De az Úrban, Jehovában örök kőszálunk van, az ő karjai örökkévalók. Aztán, akkor megállanak az őrlő leányok, mert megkevesbedtek, vagyis a fogak, melyekkel megőrüljük az ételt, s elkészítjük az emésztéshez. Nos, megszűnnek tenni dolgukat, mert immár alig vannak. Vagy megromlottak, s eltörtek, vagy fájás miatt kihúzták őket. Vannak öreg emberek, kik elveszették már összes fogaikat, másoknak meg kevés maradt. És ez a gyengeség annál jelentősebb, mivel az étel a fogak hiányában nincs jól megrágva, ezért nincs jól megemésztve sem, ami aztán minden másnál nagyobb mértékben hozzájárul az öregkori hanyatláshoz. Aztán következik, meghomályosodnak az ablakon kinézők. A szemek meghomályosodnak, mint az Izsáké, 1 Mózes 27.1, és az Abijáé, 1 Királyok 14.4. Mózes egy ritka kivételt képezett ez alól, mert neki 120 éves korában is jó látása volt. De általában a látás öregkorban megromlik, és Isten irgalmának kell tartanunk, hogy természetes látásunkat szemüveggel erősíthetjük. Ki kell tehát használnunk látásunkat hasznosan, míg rendelkezünk vele, mert a szemek világa elmehet még az élet világossága előtt. Következik. Az ajtók bezáratnak. Az öregek általában az ajtón belül tartózkodnak, és nem szívesen gondolnak a kimenetelre, hogy ott szórakozzanak. Az ajkak, a szájnak ezen ajtai bezáratnak az étkezésben, mert fogak már nincsenek. S a malomzúgása halkabbá válik. Úgy, hogy nem parancsolhattak már a szájukban levő ételnek úgy, mint azelőtt. Nem képesek megemészteni eledelüket, s ezért kevés őrleményt hoznak a malomba. Következik, az öreg emberek felkelnek a madárszóra. Nincs már olyan jó alvásuk, mint a fiatalabbaknak. Egy kicsiny zaj is megzavarja őket, még a madárcsiripelés is. Nem tudnak egyszerűen kinyújtózva pihenni, s ezért felkelnek már kakasszókor, mihelyt bárki is felkelteni őket. Vagy annyira hajlamosak az aggódásra és félelemre, s tele van a fejük gonddal, hogy ezek megzavarják álmukat, s korán felkeltik őket. Vagy hajlamosak a babonás félelemre, s felkelnek rettenettel az olyan madarak hangjára, mint a sas vagy a bagoly, amiket a jövendő mondók vésztjóslónak tartanak. 9. Számukra halkabbá lesznek minden éneklő leányok. Nincs már sem hangjuk, sem fülük az énekléshez, ők maguk nem tudnak már énekelni, de gyönyörűségüket sem lelik az éneklő férfiakban és asszonyokban, úgy, mint Salamon lelte ifjúságának napjaiban. Lásd, Prédikátor 2.8. Az öregek nagyot hallanak, és képtelenek megkülönböztetni a hangokat vagy a szólamokat. 10. Félnek attól, ami magasan áll, angol fordítás szerint. Félnek felmenni valamely magas helyre. Egyrészt nehéz végzésük miatt, másrészt mivel fejük szédül, s lábuk sem bírja, s ezért nem merik megkockáztatni. Vagy képzelődésekkel ijeszgetik magukat, hogy ami magasan van, az rájuk eshet. Mindenféle ijedelmek vannak az úton. Nem tudnak immár sem lovagolni, sem gyalogolni korábbi bátorságukkal, hanem mindentől félnek, ami útjukban áll, nehogy elessenek. 11. A mandulafa kivirágzik. Az öreg emberek haja fehéré őszül, úgyhogy úgy néz ki, mint egy virágzásban álló mandulafa. A mandulafa minden más fánál korábban virágzik, és ezért alkalmasan szemlélteti, hogy az öregkor milyen gyorsasággal ragadja meg az embereket. Jön, mielőtt várnák, s gyorsabban, mint sem gondolnák. Az ősz hajszálak itt-ott megjelennek, s észre sem veszik őket. 12. Azt olvassuk, hogy a sáska nehezen vonszolja magát, és kipattan a kapor. Angolul a sáska teherré válik, és a vágy alább hagy. Az emberek semmit sem képesek már elviselni. A legkisebb dolgok is teherként nehezednek rájuk, úgy testükre, mint értelmükre. Egy kicsiny dolog is megzavarja őket, s bajt okoz nekik. Talán a sáska valami könnyen emészhető eledel lehetett, hisz keresztelő János étele sáska volt, de még ez is nehéznek bizonyul egy öreg ember gyomrának. És ezért a vágy alább hagy. Nincsen étvágya ételéhez, s az asszony utáni vágy sem foglalkoztatja, hasonlóan ama királyhoz, nem gondol az asszonyok kedvencével. Dániel 11.37. Az öreg emberek érdektelenek és nyugtalanok lesznek, s az érzéki gyönyörök már ízetlenekké és szárazokká válnak számukra. Valószínű, hogy Salamon öregkorában írta ezt, amikor személyes érzékenységgel tudott beszélni az öregkor gyengeségeiről, melyek talán erősebben megragadták őt, amiért fiatalkorában magát az érzéki gyönyöröknek adta. Egyes öreg emberek könnyebben viselik el az akkor gyengeségeit, mint mások. De többé-kevésbé a vénység napjai nyomorúságos és nehéz napok lesznek, és kevés gyönyör lesz bennük. Ezért nagy gondot kell fordítsunk, hogy megbecsüljük az öregeket, és tiszteletet tanúsítsunk irántuk. Hogy ezáltal legyen valami, ami ellensúlyozza-e nyomorúságokat, és semmit se tegyünk, ami fokozná vagy tetőzni ezeket. És mindez együtt egy jó okot szolgáltat, amiért meg kell emlékeznünk Teremtőnkről ifjúságunknak idejében. Hogy Isten kegyesen megemlékezhessen rólunk, amikor a gonosz napok eljönnek, s az ő vigasztalásai nyújtsanak gyönyört lelkünknek, amikor az érzékelhető gyönyörök elfakulnak. Továbbá a prédikátor kimutatja, milyen nagy változást fog nálunk a halál hozni, ami akár elejét veszi, akár végét képezi az öregkor nyomorúságainak. Rajta kívül semmi más sem képes ezeket távol tartani, sem belőlük kigyógyítani. Mivel a halál bizonyosan előtted áll, s talán nagyon közel van hozzád, s igen komoly dolog meghalni, s legfőbb gonddal és szorgalommal azon kell légy, hogy erre felkészülj. A halál bennünket egy változhatatlan állapothoz fog rögzíteni. Az ember elmegy akkor az örökös hazába. S az öregkornak mindezen hanyatlásai csak útkészítői és elősegítői annak a rettenetes átközözésnek. A halálkor az ember kimegy ebből a világból, és ennek minden foglalatosságából és élvezetéből. Kimegy egyszer s mindenkorra, véglegesen jelenlegi állapotából. Elmegy haza, mert itt csak idegen és vándor volt. Úgy a lelke, mint a teste oda megy, ahonnan vétetett. 7. vers. Elmegy az ő nyugodalmába, arra a helyre, ahol megállapodott lesz. Elmegy az ő házába, otthonába, az ő világának házába, egyesek így fordítják, mert ez a világ nem az övé. Elmegy az ő tartós házába, mert a sírban hosszú ideig fog nyugodni. Elmegy az ő örökkévaló házába, nem csak abba a házába, ahonnét sohasem fog visszatérni a világba, hanem abba a házba, ahol örökké fog tartózkodni. Ez a tudat készekké kell tegyen bennünket a meghalásra, hogy a halálkor nekünk haza kell mennünk. S miért ne vágynánk elmenni a mi atyánk házához? És ennek serkentenie kell bennünket, hogy elkészüljünk a meghalásra, mert akkor el kell menjünk az örökös házunkba, egy örökkévaló hajlékba. Aztán a halál szomorúságot okozó eset lesz szeretteink számára. Amikor az ember elmegy az ő örökös házába, a sírók körüljárnak az utcán, vagyis a valódi sírók, és ezek akárcsak mi nálunk most a többi embertől megkülönböztetve vannak, amint sírva kísérik a koporsót. Illetve a szertartás terinti sírók, akik annak idején fel voltak bérelve, hogy sírassák a halottat, egyrészt a valódi sírás kifejezésére, másrészt annak serkentésére. Amikor meghalunk, nem csak egy előttünk levő szomorú házba fogunk elmozdítatni, hanem egy szomorú házat fogunk hagyni magunk után is. A könnyek a halottat megillető kegyeletet képeznek, s ez a többi körülmények között komoly dologgá teszi a meghalást. Azonban hiába megyünk a síralmas házhoz, és nézzük a sírókat kint az utcán, ha ezáltal nem válunk komoly és kegyes sírókká belső szobánkban. Továbbá az igéből kitűnik, hogy a halál meg fogja szüntetni természetes alkatunkat, ledönti a földi sátorházat, és ez itt rendkívüli eleganciával van leírva. 6. vers. Akkor elszakad az ezüst kötél, amely által a lélek és a test csodálatosan egybe volt fonva. A ma szent csomózás kioldódik, s azok a régi hű barátok kénytelenek lesznek elválni. Akkor az aranypalackocska, amely az élet vizeit tartotta fenn számunkra, eltörik. Akkor a veder, amelyet használtunk a víz felvonására, az élet folytonos fenntartására, s romlásaink javítására, eltörik. Épp a kútnál, úgy, hogy többé vizet nem fogunk felhozni onnan. És maga a kerék, vagyis mindazon szervek, amelyek a táperő begyűjtésére és kiosztására szolgáltak, eltörik, s többé képtelen lesz szolgálatát betölteni. A test olyanná válik, mint egy óra, amelynek eltörött rugója miatt az összes kelekek mozgása leállt, s az egész szerkezet megszűnt működni, s csak áll. És az egész alkotmány darabokra hull, a szív nem ver többet, a vér sem kering többé. Egyesek ezt az élet tíszeire és kellékeire alkalmazzák. A gazdag emberek a halálkor hátrahagyják drága öltözeteiket, arany és ezüst tárgyaikat, ékszereiket. Viszont a szegény emberek is itt hagyják vedrüket, agyagedényeiket. A vízhordó kereke beletörik a kútba. Aztán ez igében ki van fejezve, hogy a halál visszahelyez bennünket eredeti alapállásunkba. 7. vers. Az ember egy különleges teremtmény, egy mennyei sugár, egyesítve egy földi röggel. Nos, a halál ezeket szétválasztja, s mindegyik arra helyre megy, ahonnan vétetett. Először a test, ez a sárrög, visszatér a saját földjébe. Földből vétetett. Ádám teste abból vétetett, s mindannyian ebből az agyagból valók vagyunk. Egy agyagház ez. A halálkor ez földbe tétetik, s rövid időn belül feloldódik a földbe, s nem lehet megkülönböztetni a földtől. A kimondott ítélet szerint föld vagy te, s ismét földé leszel. 1 Mózes 3.19. Ezért hát ne kedvezzünk a test kívánságainak, ne dédelgessük azt, hamarosan a férgek eledele lesz. Se ne uralkodjék a bűn, ami halandó testünkben, mert rövidesen a halál fogja lesz. Róma 6.12. Másodszor a lélek, ez a fénysugár, visszatér ahhoz az Istenhez, aki, amikor az embert a földből formálta, az életnek lelkét lehelte belé, hogy élő lélekké tegye őt. 1 Mózes 2.7. S aki formálja minden ember lelkét annak bensejében. Amikor a tűz megemészti a fát, a láng felszáll, s a hamu visszatér a földbe, ahonnan a fa kinőtt. Nos, a lélek nem hal meg a testtel, hanem megváltatik a sír hatalmából. Zsoltár 49.15. Képes létezni anélkül is, s fent fog maradni attól elkülönített állapotban, épp úgy, mint ahogy a gyertya tovább ég, sőt fényesebben ég, amikor kiveszik egy sötét tartóból. Elvitetik a lelket világához, akikkel rokon. Istenhez megy, mint bíróhoz, hogy számot adjon magáról, és hogy szállást kapjon, akár a tömlözben levő lelkek között, 1 Péter 3.19, akár a paradicsomban levő lelkekkel, Lukács 23.43, aszerint, amiket e testben cselekedett. Ez a tény a halált rettentessé teszi a gonoszok számára, akiknek lelkei Istenhez mennek, mint büntető bíróhoz. S másrészt vigasztaljassé teszi az Istenfélük számára, kiknek lelkei Istenhez mennek, mint atyjukhoz, kinek kezébe ők örömmel helyezik lelküket a közben járó által. S a bűnösök, akik nem bírnak-e közben járóval, joggal rettegnek, ha arra gondolnak, hogy Istenhez kell menniük.